Eredményes élettalálkozó 2016. április 15-e. Miért is?
Akkor kezdjük.
Mehet.
Akkor egy nagyon szép jó napot kívánok mindenkinek, nekünk, akik itt vagyunk, és nektek is, akik néztek és hallgattok bennünket határainkon innen és túl. Ez az eredményes élettalálkozó. Itt van drága Sanyi. Úgyhogy nekem van egy rövid gondolatom, hogyha minden igaz, és meg is próbálom elmondani. Megy egy üdvözlet Vajdaságba, Zentára meg Adára. Pásztor Brian megy egy csapattal holnap, úgyhogy biztos izgalmas lesz. Aztán a Felvidékre, meg Belgiumba, Laciéknak, meg Hollandiába, meg ja, csak bárhol, ahol vagy a világon, és jó lenne tudni rólad, írjál nekünk. Imádkozzunk egyet. És ezt mindig így el szoktuk mondani, hogy lehet, hogy most kapcsolódsz be az eredményes élettalálkozóba, és azon gondolkozol, hogy miért imádkozunk. Azért imádkozunk, mert életünk egy pontján találkoztunk a Biblia Istenével, és egészen váratlan volt ez a találkozás, megváltoztatta az életünket, nem csak Sanyiét is az enyémet, hanem nagyon sok emberét, akik itt vannak, és akik néznek és hallgatnak bennünket, és meg vagyunk róla győződve, hogy minden embernek arra lenne szüksége, ami a Bibliában le van írva. És minden embert egyedül csak az az Isten képes megmenteni, aki a Biblia mögött áll. Úgyhogy most ezért fogok imádkozni. Mennyei Atyánk, köszönjük a Bibliát, hogy tudjuk, hogy nagyon sok támadás éri. Meghamisították, átírták, kihagytak belőle, hozzátettek. Mindenki tudni vél valamit az üzenetedről. De hatalmasabb vagy annál, mint hogy bárki is hozzá tudott volna nyúlni ehhez az íráshoz. És ez életet adott nekünk. Meg reményt. Megtanított bennünket élni. És olykor bölcsé is tett. És köszönjük, hogy ez meg lehet nekünk. És kérünk, hogy szólj hozzánk, taníts bennünket. Adj értelmet az életünknek. Köszönjük Jézus, te nevedben. Amen. Olvastam egy történetet, lehet, hogy ismeritek. Amerikában csináltak egy kísérletet néhány majommal. Ketrezbe beraktak 4-5 majmot, középre egy létrát, és a mennyezetről leengedtek banánt, és a létráról el lehetett érni. És az egyik majom vette a bátorságot, fölment a létrán, és abban a pillanatban, hogy fölment a létrán, az összes többi majomra jéghideg vizet öntöttek a gondozók. És egy idő után az összes majom összekötötte a büntetést azzal, hogy az egyikük fölment a létrára. És kis idő elteltével az történt, hogy amikor az egyik majom föl akart menni a létrára, legyen az bármelyik, az összes többi leverte onnan. És aztán a kísérlet folytatódott, elkezdték kicserélni a majmokat. Kicserélték az egyik régebben ott lévőt, akit többször leöntöttek, azt kivitték, és behoztak egy újat. És az új azt látta, hogy amikor ő is fel akart menni, a többiek elverték. És azt látta, hogy senki nem megy fel a létrára. És aztán szépen sorba kicserélték az összes majmot, míg a kísérlet végén már csak olyan majmok voltak, amelyeket sosem öntöttek le hideg vízre, de egyik sem próbált meg fölmenni a létrán. Soha nem próbálták meg. Nem tudták, hogy miért, csak azt megtanították velük, hogy nem szabad. Egymástól megtanulták. Milyen érdekes, nem? A két dolog, hogy két dolgot nem tudtak megtenni a majmok. Nem tudták feltenni a kérdést, hogy miért. És aztán nem tudták megkérdezni a gondozókat, mert ugye a miértre egyedül a gondozók tudtak volna válaszolni. Egy kívülről jövő információra lett volna szüksége a majmoknak. De a legjobb tudomásom szerint ez erre a két dologra képtelen egy majom. Egy majom. De egy ember szerintem képes, és azt gondolom, hogyha még soha nem tetted fel azt a kérdést, hogy miért, Értem, hogy miért élek itt, miért vagyok itt a Földön, ki vagyok én, honnan jövök, és hová megyek. Hogyha nem törekedtél arra, hogy egy kívülről jövő információ forrást keress, aki választ tud adni arra a kérdésre, amelyre itt ezen a Földön senki sem képes, akkor azt gondolom, hogy talán itt van az ideje, hogy megtedd. Tudod-e, hogy ki vagy? Tarits Sándor egy 102 éves ember, olimpiai bajnok volt, azt hiszem 1936-ban berlini olimpián, és még él az ember Amerikában. Mellesleg ő találta fel a földrengésbiztos házakat az egész világon, hogyha bárhol építenek ilyen házat, az ő alapozását használják. Nagyon gazdag. És készült vele egy riport, és a riport végén azt mondta, hogy új dolgokon gondolkodom, szóval komolyabb dolgokon. Nem tudom, hogy hová megyek. Mi lesz a halál után? Azt sem tudom, hogy honnan jövök. Azt mondja, talán ideje volt feltennem ezeket a kérdéseket, mert a 102 éve elrepült. Ez milyen fontos. És aztán, és itt jön a, még pár perc, itt jön a igazán a mondani való. Tegnap beszélgettem Pirgivel, akit itt ismerünk a gyülekezetben, a becsületes neve Pirger István, de sokáig élt Amerikában, sokan nem ismerik, de egy jó beszélgetésem volt vele, és imádkoztunk egyet. És ahogy imádkozott, az felért egy üzenettel. Sosem fogom elfelejteni, mit mondott. Azt mondta, hogy a bölcsességet nem lehet megtanulni. Azt egyedül Isten adhatja oda. És aztán itt van a Kolossé beliekhez írt levél, a második fejezet, ezt Pál írta, aki a damaszkuszi úton találkozott azzal az információforrással, aki 360 fokba megfordította az életét, vagy 180 fokba, bocsánat. Majd kivágjuk. 180 fok. Sose voltam jó matekból. És aztán, és Pál, tudod, megváltozott az élete. És a bölcsességről beszél itt, hogy egyel visszább olvasok, hogy vigasztalást vegyen az ő szívük egybeköltetvén a szeretetben, és hogy eljussanak az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára, az Isten és az Atya és a Krisztus ama titkának megismerésére, amelyben van a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve. Istenben van elrejtve a bölcsesség és a kincs. És igazán ez, hogy az igazi kincs a bölcsesség. És Isten azt mondja, hogy gyere hozzám, én vagyok az információ forrás, a teremtett világon kívülről jövök. Az én alkotásom az egész. Nem vagyok a része a világnak, ne higgy a panteistáknak, nem vagyok benne a fában, meg a kőben. Én teremtettem, de nem vagyok része ennek a világnak. De ugyanakkor mindenhol ott vagyok. Egy ámulatos módon létezik Isten ebben a világban, és azt mondja, hogy kérdezz engem. És én el fogom neked mondani azt, hogy ki vagy te, hogy honnan jöttél, hogy hová tartasz, hogy hogyan érdemes élned, és kötelező feltenned azt a kérdést, hogy miért. Így alkottalak, hogy fel tud tenni. Tudod, és amikor felteszed a kérdést, akkor én válaszolni fogok neked. És azt mondom, hogy az én képemre és hasonlatosságomra alkottalak. Hatalmas nagy kiváltság az, hogy élhetsz. Adtam egy soha vissza nem térő lehetőséget. És annyi mindent elrejtettem ebben az életben neked. Kérlek, hogy vedd ki az életből, legyél bölcs, gyere hozzám, vedd ki mindazt, amit tartogat az élet a számodra. És tudod, hogy tedd fel a kérdéseket, és aztán menj oda valakihez, és mondd azt, hogy talán neked is fel kéne tenned azt a kérdést, hogy miért. És ez egy ámulatos élet, amikor Isten bölcsessége vezérel, és ott vannak az életünkben az ő útjelzői mindenhol, az ajándékai, lehet, hogy egy ember, egy kapcsolat, egy helyzet, vagy lehet, hogy csak egy naplemente. Mész haza autóval, és csak egy naplemente, és felismered, hogy ezt lehet, hogy nekem tette oda Isten, mert tudja, hogy szeretem. Ilyet is ez a bölcsesség, amikor tudom a miértre a választ, és így élni, ez már valami. Amen. Drágosan.
Hát Sziasztok! Isten hozott. És szeretnék egy rövid imával kezdeni. Ha ezzel előrébb megyek, az nem baj? Ütközésű? Így? Lehet? Csak így stabilabb lesz. Úgyhogy mennyei atyánk, arra kérünk, hogy légy velünk most. Nem, ez nem egy jó kérés, nem, mert eleve velünk vagy. Nem attól vagy mindenütt jelen való, hogy mi kérünk rá, hanem csak az vagy. Inkább arra kérünk, hogy a szívünket fordítsd magad felé, a figyelmünket, hogy amit mondasz nekünk, meghalljuk, és hogy a szívünk engedjen annak, amit te mondasz, hogy gyümölcse legyen az üzenetnek az életünkben, hogy legyen egy következménye, hogy megtörténjen az, amit te mondasz, amiért te mondod. Valójában azt kérjük, hogy hadd legyünk engedelmesek neked, a te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Római levelet fogom olvasni. Az első fejezetnél tartunk. Ugye visszafelé haladtunk a 9-től, és bizony eljutottunk az elsőig. És a 16-ost fogom olvasni, 16-tól még egyszer, és 18-tól fogjuk értelmezni. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére, először a zsidóknak, majd pedig a görögöknek. Mert abban Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki hitből hitbe, amint megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Oké, legutóbb az evangéliumról beszéltünk, mert Pál az előző versekben azt mondja, hogy szíve szerint, 15. vers, kész hirdetni az evangéliumot, igazából is itt felsorolja görögöknek, barbároknak, hogy tartozik vele, de akár a rómaiaknak is. És a múlt heti üzenetünknek a központja az evangélium volt, ami, hát ha hívő vagy, akkor egy olyan téma, ami lehet első hallásra nagyon alap téma. Valami olyasmi, ami lehet, hogy elsőre nem hangzik olyan igazán izgalmasnak. Mert, hát ezt már tudjuk, ezen már túl vagyunk. Az evangélium. De amit mondani próbáltunk legutóbb, az az, hogy az evangélium az mindenünk, amink csak van. Hogy nincs egyebünk. És nagyon sok embernek azért nem működik a kereszténység, ha nem működik neki, mert az, amilyen van, az nem elég neki. Mert valami másfajta megoldást szeretnénk. Valahogy a saját szánk íze szerinti módszert az életre. És nagyon jól ki vagyunk képezve. Főleg, hogyha megtanultál forgolódni a világban, ha vállalkozó vagy, ha jártál személyiségfejlesztő tréningekre, hogyha a gyakorlati életben megtanultál érvényesülni, akkor megtanultad, hogy bizony vannak működő módszereid. Nagyon sok elképzelésed az életről az helyén való, mert működik. Mi a bizonyítékod rá, hogy helyén való? Hát, hogy működik. És át vagyunk hatva zsigerileg elképzelésekkel, amelyekhez egzisztenciálisan ragaszkodunk. Az életünk múlik rajta. Nekem hogyan működik az élet? Nekem így működik az élet. És ez az így működik többnyire az, hogy én vagyok a kulcs. Én oldom meg. Én tőlem függ minden. Én vagyok rátermett, én szervezem meg, az én erőm, az én jobbom oldja meg a dolgokat. Vagy, hogyha keresztény vagyok, akkor én vagyok jó keresztény. Én vagyok az, aki sokat imádkozom, én vagyok az, aki jó tetteket hajtok végre, és valamilyen szinten megint a szellemiségemnek, az Istennel való kapcsolatomnak is megint én leszek a középpontja. És az evangélium az valami más. Az evangélium azt mondja, hogy én menthetetlen vagyok. Hogy engem nem lehet rendbe hozni. Tehát, hogy ami velem van, ami a bajom, arra Istennek egyetlen egy megoldása van, hogy annak meg kell halnia. Ez nem egy elfogadható üzenet. Ez egy majdhogynem értelmezhetetlen üzenet. Tehát, hogy köszi Uram, segíteni akarsz nekem, és azzal segítesz, hogy értem, közlöd velem, hogy használhatatlan vagyok. Igen, de azt is közlöm, hogy bár neked kéne meghalnod, nem te fogsz, hanem én. És ebben a halálban, ahol én, Isten, meghalok helyetted, és ilyen módon kifizetem minden tartozásodat, mindent elintézek, amivel tartozol, mindent rendbe hozok, ebbe a halálba te úgymond egy szellemi, egy természetfeletti módon bele csatlakozol, része vagy, benne vagy, valójában te is meghaltál velem együtt. Eltemettettél és feltámadtál. És egy új élet kezdődik. Amikor valaki hisz Jézus Krisztusban, mint a megváltójában, akkor valóságosan, ténylegesen, metafizikailag a szellemi világban egy új élet kezdődik. Te újjászülettél, és egy új élet veszi kezdetét. És ennek az új életnek van egy titka. És ezt, mielőtt tovább olvasnánk, muszáj, hogy ezt elmondjam, hányatoknak kedvenc verse a galáciaiakhoz írt levél második fejezetének 20. verse, Galácia 2:20. Ez egyik ilyen standard. Hadd olvassam fel. Mert abban benne van, hogy? Amíg olvas. Mert? Nem? A Galácia 2:20? Nehéz vers? Nehéz az üzenete? Nehéz. Beszéltem én erről múlt héten? Rafi, beszéltem erről múlt héten? Nem baj, úgyis jó, ha ismétlek. Úgyse figyel senki. Nem, viccelek. Figyelünk mi. Galácia 2:20. Figyeljetek. A vasárnapi istentiszteleten volt lehetőségem egy rövid bevezetőt mondani, és ezt a gondolatot osztottam meg. És azt mondtam, hogy nem kevesebbet árulok el, mint az élet titkát. És mi gyakorlatias emberek, mi sikeres emberek, akik szeretnénk eredményeket elérni, hogyha szeretnénk minél többet kivenni az életben, minket érdekel az élet titka, nem? Tehát, hogy az élet titka, tehát ugye a leghatékonyabb, legteljesebb módszer arra, hogy az élet hogyan fog neked tökéletesen működni. Mondhatom? Jöhet? Galácia 2:20. Szerintem már az első szakaszánál ki fogunk bukni, de azért olvasom. Krisztussal, azaz a Mesiással együtt keresztre vagyok feszítve. Pont. Magyarázom a képet. Szia, Pep. Értem. Van itt egy kereszt, ami nem egy vallásos jelkép, hanem egy, mint a bitófa. Ez egy kivégzési eszköz. Katonák állnak körbe, és ezen a kereszten egy zsidó ács lóg, mint egy véres darab hús. Mert római korbáccsal megkorbácsolták, valószínűleg letépték a bőrt róla, a szakállát letépték, a tövis korona van a fején, folyik a vér a fejéből, át van szegezve a csuklója és a lábfeje, és haldoklik. Oké, haldoklik. Ez nem egy steril halál, tehát nem az a halál, hogy mint Petőfi, hogy ez az... ágyban párnák közt halni meg. Vagy ezt nem így kell hangsúlyozni? Mindegy. Hanem ez egy brutális halál. Ez egy olyan halál, ahol az életed megszokott kapcsolataiból, azokból a kapcsolatokból, amiktől függsz, amikben élsz, hogy a fiamat látom reggel, és aranyos, hogy a munkámat elvégzem, hogy gondoskodom a családomról, hogy van itt szolgálatom. Az életemben vannak kapcsolatok, hogy ebből a kapcsolatrendszerből engem brutálisan kitépnek, és egy fájdalmas, kínokkal teli módon végleg kiszakítanak, megölnek. Meghalok. Végleg kivesznek mindabból, amit eddig életnek értelmeztem. Ez a halál. Igaz, amikor meghalsz, ha meghalok, nem fogom többet megölelni a Benjit. A feleségemet nem csókolom meg többet. Nem fogok egyetlen egy percet sem dolgozni többet a cégemben. A cégem arra megy tovább, amerre zuhan. Vége, minden hatalma megszűnik a befolyásolásra. Ezt értitek? A halál ezt jelenti. És a kép, ahogyan Krisztus meghalt, pedig nem egy steril kép, hanem egy kínokkal teli, egy fájdalommal teli. Oké. Okay. És az első gondolata az élet receptjének az, hogy Krisztussal keresztre vagyok feszítve én is. Mit jelent ez a gyakorlatban? Hogyan értelmezem ezt hétfőn reggel, amikor fölkelek? Úgy, hogy még ha fáj is, el kell vágnom a kapcsolatomat, a közvetlen kapcsolatomat az általam értelmezett élettel. A módszer arra, hogy élhessek, az az, hogy elengedem. Elengedem akkor is, hogyha fáj. Elengedem. Úgy félek, hogy megbetegszem, meghalok, és nem látom többet a fiamat. Mi erre a válasza Istennek? Az evangélium. Ami arról szól, hogy én meghaltam, és te meghaltál velem együtt. Engedd el a fiadat. Az a válasz rá, amit Ábrahámnak mondott, hogy íme az ígéret teljesült, itt van Izsák a fiad, tedd fel az oltára, azaz légy kész elveszíteni őt. Értem. Vagy csak úgy. Rendben van ez? Jó ez a kép? Ez a kép nem jó, ez élhetetlen. Ez nem az a megoldás, amit mi profi emberek tanultunk. Ezt egyetlen személyiségfejlesztő kurzuson sem tanítják. Ez nem a sikerrecept. Az életre adott válasz, az élet működő módszere, ezt a szót használtam, hogy életidegen. De nem életidegen, valójában ez az egyetlen életre vívő módszer, hanem a mi kultúránkban tanult, a mi zsigerileg elfogadott életmódszerünkkel antagonisztikus ellentmondásban lévő összeegyeztethetetlen. És az egyik nagy kihívása nekünk keresztényeknek az az, hogy megtanuljunk elfogadni, szeretni, élni egy olyan megoldást, egy olyan választ az életünkre, ami amúgy, legyünk őszinték, elfogadhatatlan. Megvan ez? Reggel fölkelek, és ahhoz, hogy élhessek, ahhoz, hogy birtokolhassam a fiamat, az üzletemet, a szabadságomat, először el kell veszítenem. Miért kell elveszítenem? Mert ha, hogy van, és a verset nem fogom tudni mondani, de elég pontosan fogom idézni, aki megőrzi az életét, elveszíti. Aki elveszíti az életét, van, ahol hozzáteszi, hogy értem és az evangéliumért, valahol csak simán, aki elveszíti az életét, örök életre őrzi azt meg. Nekem, vagy kérdezlek inkább téged, van-e hatalmad arra, hogy urald az életedet? Van-e hatalmad a halál napja felett? Meg tudod-e toldani a termetedet egy arasszal, csak egy arasszal? Össze tudod-e váltani egy hajszáladat? Befolyásolni tudod-e egy másik ember szabad akaratát, annak a tényleg szabad részét? Hány körülményre tudod rátenni a kezedet úgy, hogy azok engedelmeskednek neked? Tudsz-e parancsolni az esőnek, hogy essen, a napnak, hogy süssön, az éjszakának, hogy jöjjön, vagy hogy elmenjen? Ha jól végig gondoljuk, akkor minket abban az illúzióban neveltek fel, hogy olyan hatalmunk van az életünk felett, hogy valójában megalkothatjuk a saját életünket. Minden körülményt uralok, minden körülményt rendbehozok, és elérem az ideális életet, megalkotom magamnak az ideális életet. Ha elég sokat éltél már, akkor tudod, hogy ez nem működik. Ez lehetetlen, nincs hozzá elég hatalmad. Úgyhogy ha biztos, hogy én kudarcot vallok ezzel a módszerrel, hogy én megőrzöm az életemet, és én uralom az életemet, ha ennek a módszernek a vége garantált kudarc, akkor miért folytatnám? Akkor miért hosszítanám meg a fájdalmaimat, a küszködést? Akkor miért nem adom föl? És Isten itt ezt javasolja, add föl. Ugye az én megoldásom az életre nem az, hogy neked erőt adok arra, hogy megbütyköld, vagy hogy én segítek neked megbütykölni, hanem hogy lecseréljük. Rendben van ez? Hogy lecseréljük. És ez egy radikális üzenet. Ezt, ha csak vallásos vagy, ha szeretsz templomba járni, és jó üzeneteket hallani, ez neked sose fog működni. Mert ez egy mély szívbeli kapituláció Isten előtt. Hogy én a saját életemről, a saját módszeremről lemondok, hogy kapjak egy másikat. Ne felejtsd el, ez nem könnyű. Ez életidegen. De nem életidegen, ez valójában életigenlő. Csak annyira más, mint amit tanultunk, hogy a legtöbben zsigerből nem tudják elfogadni, még akkor sem, ha akarják. És hadd olvassam tovább, hogy ne egy vákumról beszéljünk. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. 2. Azaz meghaltam, ez ezt jelenti, le is vonja a következtetés. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Ezt a részt megint nem értjük. Mert mi az, hogy nem én élek? Hát hogy ne élnék? Már most is én dumálok. Nem én dumálok? Hát dehogy is nem. Reggel fölkeltem, megmostam a fogam, álmos voltam, volt 2 tárgyalásom, mindenféle dolgot. Hogy ne élnék? És akkor, ha nem én élek, akkor mi van? Olyan vagyok, mint egy kesztyű, Krisztus fölvett, és akkor én már csak egy báb vagyok, mert nem én élek, hanem a Krisztus él bennem. Akkor ő beszél most ebben a pillanatban, hogy van ez? Nem is értem az egészet. De mégis ez az élet titka. Ez a nagy recept. És hála Istennek utána el is magyarázza ezt, hogy a többé nem én élek, hanem a Krisztus él bennem. Figyelj, magyarázza. Azt az életet pedig, amelyet most testben élek, ugye ez az, amit most élünk. Tehát ez a, legyél már józan, a villanyszámlát ki kell fizetni. Na erre gondol, ez az élet, amit testben élek. Ez az. Az Isten fiába való hitben élem. Oké, az Isten fiába való hitben élem. Hogyan élem az életemet? Úgyhogy hiszek Isten fiában. Na de hogyan? Egy ilyen távoli módon hiszek benne. A kínai nagyfalban is hiszek. Az ott van valahol, én meg itt vagyok, a kettőnek mi köze egymáshoz. Az ott jó hosszú, én meg itt éhes vagyok, és kész. Tehát, hogy... És akkor itt csatoljunk vissza. Többé tehát nem én élek, hanem a Krisztus él bennem. János 8, nem 14:8. Jól mondom? Én vagyok az út, az igazság és az élet. Jézus ezt mondja, én vagyok az élet, én vagyok az út, én vagyok az igazság, én vagyok a módszer, én vagyok a valóság, én vagyok az élet, én vagyok a kapcsolat, én vagyok minden. Azt mondja, ne legyen Istened rajtam kívül senki. 10 parancsolatból az egyik, ez első, igaz? Azt mondja, hogy mondja? Nem tudom pontosan, de ez első. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Mit jelent az, hogy ne legyen más Istened rajtam kívül? Ne legyen más spirituálisan elfogadott, tisztelt lény, ne higgyek más természetfeletti lényekben? Mit jelent ez a kategória, hogy Isten? Ne legyen más Istened rajtam. Mi az, hogy te vagy az én Istenem? És akkor tanítja azt, hogy én vagyok a fej, te a test, én vagyok a fér, te a mennyasszony, én vagyok az apa, te a fiú. Én vagyok a te Istened. Én vagyok a te erős várad. Én vagyok a te megmentőd. Én vagyok a te forrásod. Tőlem, általam és értem van minden. Én vagyok neked az élet. Én vagyok neked minden. A velem való kapcsolat kell, hogy kitöltse az életedet egészen, miközben én végtelenül szeretlek és tisztellek, azaz szabadon hagylak, mint ahogy a férj szabadon hagyja a feleségét. De a feleség, amikor lerobban a kocsi, akkor nem a szomszéddal cserélteti ki a kereket, hanem a férjével, igaz? A férjének illik kicserélni a kereket, mert ő az ő férje. Amikor én üres vagyok, akkor én vágyódom arra, hogy valaki betöltsön, hogy szeressen, hogy biztonságban legyek. Akihez fordulok, az ürességemben, akire nézek a vágyakozásomban, az az én Istenem. Akiben bízom, az az én Istenem. Aki az én végső válaszom, az az én Istenem. És Isten azt mondja, hogy ne legyen Istened rajtam kívül. De én magamban bízom, akkor magad vagy magad Istened. De én a pénzemben bízom, akkor a pénz a te Istened. És akkor ne legyen pénzem? Nem! Ne az legyen az Istened. Legyen annyi pénzem, amennyit akarsz. Te meg légy tehetséges, sikeres, ügyes, stb. De Istened csak egy legyen. Én vagyok a te Istened. Én vagyok a te forrásod. Én vagyok a te mindened. Én vagyok az. És elmélkedj ezen, kérlek, mert nem értjük. Mert ez egy olyan fogalom, ami túlmegy rajtunk. Nem értjük. Elmélkedj rajta, hogy mit jelent az, hogy Istennek lenni. És hogy neked van egy Istened. Mert ezt mondja, hogy azt az életet, amit testben élek, az Isten fiában való hitben élem. Mert Krisztussal együtt meg vagyok feszítve. És most már nem én élek, hanem a Krisztus él bennem. Kezdek a helyemen lenni. A helyem az az, ahol Isten lehet az életemben. Ahol ő lehet a mindenható. Ő lehet a forrásom, a segítségem, a bölcsességem, az örömem, az uram, a parancsolóm, ahol ő mindaz lehet, amit ő tanít magáról. Úgyhogy az első lépés az az, hogy vele együtt meghaltam. A halál azt jelenti, hogy elszakadok minden kötelékemtől. Valójában a halál, ha a fájdalmát és a keserűségét levonjuk, vagy kivonjuk, akkor a megszabadulás képe. Hányatoknak volt már gondja? Gondod, tehát gond, amivel élsz, gondod. Ha meghalsz, még mindig van gondod, tehát fizikailag. Tehát, milyen szép idő, és a busz átment rajtad. Mennyi gondod van a busz után? Nulla gondod van. Ezt érted? Nulla gondod van. Nulla gond. Ezt mondja Isten. Figyelj, nem tudod megbütykölni. Ez élet uralhatatlan. Átvertek, amikor azt kezdték tanítani neked, hogy te uralni fogod az életet. Hogy majd zsebre rakod, hogy majd leuralod, és rendben lesz. Nem lehet. Kudarcra van ítélve. Egy dolgot lehet csinálni, meghalni. De ha meghalsz, akkor... Ugye, ha mindent elengedek, akkor az felelőtlenség. Tehát, hogy most mit jelent meghalni? Hát azt jelenti, hogy nem törődöm vele többet. Hogy elengedem. Ha meghalok, meghalok. Ha cég tönkre megy, tönkre megy. Ha elválok, elválok. Ha a fiam beteg lesz és meghal, meghal. Elengedem. Én önként elszakítom azokat a kötelékeket, amik amúgy tartottak. Érted? Hogy te mit gondolsz rólam, nem érdekel. Elengedem, meghalok neki. Meghalok minden kötődésnek, meghalok minden elvárásnak, minden vágynak, minden álomnak. Egy ilyen nihilbe kerülök, meghalok. Tessék? Ez a buddhizmus. Egyre szimpatikusabb a kereszténység. És ezt érted? Tehát amikor viszed a keresztedet, mész a kivégzésedre, akkor vajon azon gondolkozol-e, hogy az előbb a villanyszámlát mondtam, 25 000 lett az a rohadt villanyszámla. Megint 5 000-rel több, mint múlt hónapban. Ezen gondolkozol? Amikor mész a kivégzésedre? Ezt érted? Tehát Isten azt mondja, hogy figyelj, itt a megoldás arra az őrületre, amiben élsz. Velem együtt keresztre vagy feszítve te is. Meghaltál. Na jó, de akkor mi lesz? Tehát, hogy most jó, ez értem, ez egy ilyen lelki gyakorlat, tök jó, ez egy ilyen teszt, de aztán normális életet kell élni. Oké, de azt a normális életet már nem te éled, hanem a Krisztus él benned. Én, aki véges, hatalommal nem bíró, ostoba emberként éltem az életemet, meghalok, és az életemet ezután egy végtelen Isten teljes bölcsességgel, teljes hatalommal éli bennem. És neki van hatalma arra, hogy mindent a helyére rakjon. Neki van hatalma, hogy a kezében tartsa az életet. Csak vajon a szabad akarat törvényét tiszteletben tartva én megengedem-e neki? Mert Mert ha Isten még mindig tiszteli a szabad akaratomat, akkor ma reggel fölkelünk, és ő azt kérdezi, na, Sanyi, segítsek vagy ne? És én meg azt mondom, hogy köszi, csináljuk ugyanúgy, mint tegnap, léci, ne segíts. Mert én intézem. És persze ezt nem mondom neki, meg se hallottam, hogy kérdezte, hogy segítsen ma, hanem reggel fölkeltem, és nem voltam keresztre feszítve Krisztussal, és azt az életet, amit testben éltem, azt én éltem, és az önmagamba vetett hitben éltem, aki szerettem magamat, és sose adtam senkinek semmit, csak magamnak mindent. Kicsit vicces, de ezt értitek? A fókusz változik meg. Megértem, hogy gyertek be, ha mertek. Oké. Krisztus él bennem, azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten fiába való hitben élem. És akkor itt jön egy gyönyörű definíció, figyeljetek, mert és ez a bizalom pontja, hogy én elengedtem a kötelékeimet, így szabad lettem. Isten itt van velem, és éli az életet velem, de ahhoz, hogy ő élje az életet velem és bennem, ahhoz nekem meg kell engednem, hogy ő ezt csinálja. Hogy engedem meg? Úgy, hogy hiszek benne. A hitem valójában egy igent mond neki. Ott van ő amúgy is, de az én hitem jogosítja őt fel arra, hogy cselekedjen. Cselekszik amúgy is a nevelés és az atyai fenyítés és az atyai befektetés szintjén, de hogyha a csendes hétköznapokban működjön nekem az élet, ahhoz csak egyszerűen tudomást kell vennem ő róla, hogy ő itt van velem, és hogy ő éli az életét bennem. Úgyhogy végtelenül tisztel engem, és itt van a bizalmamat megalapozó fogalom, hogy aki szeretett engem és önmagát adta értem. Okay. Bízhatok benne? Bízhatok Istenben? Bízhatok érte, hogy a legjobb tervet hozza az életembe? Bízhatok benne, hogy minden úgy lesz, ahogy annak lennie kell? Nem lesz minden úgy, ahogy én akarom, mert én egy csomó dolgot furán akarok. Nem tudom, mi a jó nekem. Nem tudom, mi a jó a fiamnak. Nem tudom, mi a jó a családomnak. Egy csomó mindent nem tudok. Egy olyan életet próbálok uralni, amit nem is tudom, hogy hova viszek, és nincs is hatalmam, hogy elvigyem bárhova. Átmerem-e adni Istennek? És átmerem, mert ő a mindenható, aki mit csinált, szeretett engem, téged, szeretett engem, minket, mennyire úgy, hogy önmagát adta értünk. Kész, ez az élet receptje. Ez az evangélium. És figyelj, ha ez nekem nem elég, ha én ennél valami izgisebbet szeretnék hallani, akkor óriási tévedésben élek. Mert ez az egyszerűség, ez az üzenet az, ami életet ad, semmi más. És hogyha ez az üzenet megvan nekem, ez az üzenet sose lesz unalmas. Érted? Soha. Mert minden reggel úgy élek. Aha, tudod, élek. És aztán erre lehet építeni. De élek. És ezen az alapon menjünk tovább a római levéllel. Mert Isten a következőt csinálja a 18. versben. Isten ugyanis kinyilatkoztatja a maga haragját a mennyből, az igazság útját álló gonosz emberek minden hitetlensége és gonossága ellen. És ez egy nagyon-nagyon erőteljes vers, figyeljetek ezt. Isten mit mond? Közli velünk, kinyilatkoztatja, közli velünk, akarja, hogy tudjuk, hogy rohadtul pipa. Haragszik. Mire haragszik? És amit itt olvasunk, ez nem egy erkölcsi kiválóságról szól. Mert nagyon, ugye, amikor azt mondjuk, hogy Isten haragszik, legtöbbször az jut az eszünkbe, hogy a bűnre haragszik. És persze arra is haragszik, mert a bűn árt, a bűn céltévesztés. A bűn is része ennek a képletnek. De itt nem erről van szó, hanem nagyon pontosan megfogalmazza. Azt mondja, az igazság útját álló gonosz emberek minden hitetlensége és gonossága ellen. fejti ki, vagy arra haragszik. Okay? Mi ez? Nézzük meg még egyszer, mire haragszik. Az igazság útját álló. Az igazság útját álló. Figyeljetek, hány... Oké. Ég a ház. Az ablakokat nem lehet kinyitni, mert ez egy toronyház, és nem nyithatóak az ablakok. Ömlik a füst, már gyakorlatilag minden lélegzetvétel fájdalom. Forróság is közeledik. És sokan tudják, hogy a tűzfészekkel az ellenkező irányban van egy vészkijárat. Egy olyan módon szellőztetett lépcsőházzal, ahol nincs füst. Bárki kimehetne, bárki túlélhetné. 20 ember ragadt bent, a 20-ból 3-an tudják. És mit csinálnak? Útját állják az igazságnak. Jó fejek? Hogyan állják útját az igazságnak? Hát sokféleképpen lehet. Az egyik módja az, hogy hallgatnak. A másik, hogy valamit mondanak, ami nem igaz. A tűzfészek felé mutatnak, és azt mondják, hogy ott van a vészkijárat. Vagy azt mondják, hogy innen nincs menekvés. Vagy azt mondják, hogy gyerünk, oltsuk el a tüzet. Vagy mondanak bármit, ami eltorzítja a valóságot, ami útjában áll az igazságnak. És itt nem egy semleges, filozófiailag, intellektuálisan, legfeljebb érdekes igazságról van szó, hanem egy olyan igazságról, amin élet és halál múlik. Azt mondja, gonosz embereknek, gonosz emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen. Mit jelent a gonoszság? Gonosz. Én mindig úgy definiálom, hogy Isten, az isteni nézőpontot hiányoló. A gonosz nem feltétlenül jelent erkölcsileg elítélendőt. Lehet, a gonosz lehet emberi jóság. Oké, a jó és rossz tudásának melyik oldala van a jó, és melyik, tehát melyik oldalon van az isteni, és melyik oldalon van a gonosz oldalon. A jó és rossz tudásának a fáján. Nem nehéz kérdés, egyszerű. Melyik oldal a gonosza, jó és rossz tudása fájának? Ernő mondja a választ, mindkettő. Mindkettő. Mert a jó és rossz tudásának a fája nem arról szól, hogy te tudsz valamit, hanem hogy Istentől függetlenül tudod. A jó és rossz tudásának a fája arról szól, hogy én Isten nélkül ítélője leszek jónak és rossznak. Én Istentől függetlenül, Isten nézőpontjától elvonatkoztatva fogok ítélni és jó és rossz felől, és néha helyesen ítélek, és néha igazat mondok, és néha jót teszek. De a gonoszság ebben az egészben az, hogy Istentől függetlenül, hogy az isteni nézőponttól függetlenül. Ugye a trükk az, hogy azt mondjuk, hogy itt van a szellemiség vonala, ott itt van a szellemi ember, aki Istenre néz, és Isten szerint gondolkozik, és ő benne bízik. És itt van a nem szellemi ember, aki meg Istentől elvonatkoztatva tőle függetlenül gondolkozik. És a trükkje a világnak az, hogy itt ezen az oldalon csinál egy fát, a jó és rossz tudásának a fáját, és azt mondja, hogy a rossz oldalt kerüld, a jó oldalt csináld. És akkor én nagyon igyekszem, hogy a jó és a rossz tudásának a fájánál átkerüljek a jó oldalra. És utána büszke vagyok, és azt mondom, hogy én megcsináltam Isten akaratát. Miközben nem veszem észre, hogy az egész unblock, az Isten elleni lázadás, a tőle való függetlenség, az ő nézőpontját hiányoló oldalon van. Ez a gonoszság. Ugye erre szoktuk mondani, hogy humanistaként megetetni az éhező etióp gyerekeket, az gonosz. Ezt értjük? De ne viccelj már! Hát az egy gyerek, és te segítesz neki élni. Te vért, fáradtságot, verejtéket nem kímélve segítesz neki. Hogy lehetne ez gonosz? A mondat eleje az volt, hogy humanistaként. Tehát teljesen mindegy, hogy erkölcsileg pozitív vagy negatív dolgot csinálok, hogyha ezt továbbra is Isten ellen lázadva teszem. És ilyen módon a világ üzenetének egy jó része teljesen pozitív, sokszor erkölcsösebb, sokszor az értékrendjét, az értékeit hordozva magasztosabb, mint sok kereszténynek a néző, a hozzáállása, az értékrendje, stb. A világ néha leköröz minket erkölcsi kiválóságban, önfeláldozásban és segítőkészségben. Jobban csinálják, mint mi. De ettől még nem válnak szenté, az egész nem válik szellemivé, az egész továbbra is a gonoszság rendszerének egy része, amelynek a célja és a végső gólvonala az nem az erkölcsi jóság elérése, ugye, vagy az erkölcsi rosszaságnak a felállítása, hanem az Istentől való elválasztottságban való maradás. A világ nem akarja Istent. Az ördög nem akarja Istent. Egy olyan rendszert akar felállítani, amely kielégíti az erkölcsi igényeinket, amely elfogadható, amely működő, amely tök jónak tűnik, csak nincs benne Isten. És Isten erre haragszik. Ezt értitek? Ez itt erről beszél. Ő a gonoszság rendszeréről beszél. Mert nem, hogy mondja? Isten ugyanis kinyilatkoztatja a maga haragját a mennyből, az igazság útját álló gonosz emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen. Ugye azt mondja, hogy hitetlensége. A hit a nem látható valóság létéről való meggyőződés. A hitetlenség az a nem látható valóság létéről való, micsoda? Meg nem győződés? Tagadása? Torzítása. Én azt gondolom, hogy divat volt egy ideig az ateizmus, egyre kevésbé divatos. Egyre kevesebb ember él abban, hogy abban hinne, hogy nincs semmiféle természet feletti. Nagyon sok ember hisz valamiféle Istenben, valamiféle természet felettiben. De ha az a hit nem valós tényeken alapul, tehát ha nem a valódi természet feletti világ rendjében hisz valaki, hanem valami kitalációban, akkor az ugyanúgy része a hitetlenségnek. Mert a hit a nem látható dolgok, tények valóságáról való meggyőződés. A valóságot ragadja meg. Amikor az én hitem egy álomképet ragad meg, egy kitalációt, egy vallásos elképzelést, akkor az nem hit. Illetve hit egy hazugságban. Ahol a bibliai értelemben vett hit a valóságban, és hit a tényekben. És itt mondja az indoklás 19. vers, mert ami megismerhető Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. És ez is egy nagyon szigorú üzenet. Azt mondja, hogy Istenből, a maga létéből nem nyilvánvaló minden. Csomó mindenre nem lehet következtetni, de egy csomó mindenre pedig igen. És amire lehet következtetni, tehát ami nyilvánvaló lehet egy ember számára Istenből, az nyilvánvalóvá is van téve. Tehát nem igaz az, hogy szegény, gonoszságban veszteglő világ azért nem tud Istenről, mert Isten titokban tartotta magát, hanem azért nem tud Istenről, mert nem akar tudni róla. Azt mondja, láthatatlan valóját, azaz örök hatalmát és istenségét meglátja alkotásain, és az értelem a világ teremtésétől fogva. Ezt elolvasom még egyszer. Azt mondja, hogy Isten láthatatlan valóját, azaz örök hatalmát és istenségét megláthatja a gonosz ember. Hogyan? Az alkotásain és az értelem a világ teremtésétől fogva. Egy másik fordítás úgy fogalmaz, hogy az alkotásainak az értelmes vizsgálata révén. Tehát, ugye apologetikából sokat beszélünk erről, hogy van egy okokozati összefüggés, amely okokozati rend alapján egy filozófiai bizonyítás adódik Isten létéről. Nagyon egyszerűen össze tudom foglalni, bármi, amit látsz, az egy annak megfelelő végső okot feltételez, vagy egy végtelen okokozati láncot. Ha végtelen az okokozati lánc, akkor ez azt jelenti, hogy nincs végső oka semminek. Ebben nagyon nehéz hinni ebben a filozófiában. Ha pedig van egy végső ok, akkor az a végső ok az okozatnak megfelelő kell, hogy legyen. Ha látunk egy embert a maga személyességével, akkor ez feltételez egy személyes végső okot. Mert az okokozati összefüggés mennyiségileg mindig lefelé, és minőségileg is mindig lefelé halad. Az embert létrehozó elégséges ok legalább emberi kell, hogy legyen, legalább személyes kell, hogy legyen. Egy szintű vagy magasabb szintű ember feletti kéne, hogy inkább legyen. Aztán a másik kategória, mennyiség, ott a végtelen a legnagyobb kategória, amit ismerünk. Ezen keresztül a végső oknak egyrészt minőségileg emberi szintnek, vagy ember felettinek kell lennie, mennyiségileg pedig legalább végtelennek, vagy ha létezik ilyen, akkor végtelen felettinek kéne lennie. Tehát feltételezünk egy végtelen személyes végső okot, egy istenséget. Hogy az jó feje vagy sem, azt nem tudom, hogy tudjuk-e az alkotásainak a vizsgálata révén, de ránézek akár csak egy emberre, és feltételeznem kell egy Istent. Nem tudom még, hogy hívják, nem tudok még minden részletet, de egy Istent feltételezek, egy személyes, végtelen, végső okot. Úgyhogy Isten azt mondja, hogy figyelj, én ezt számon kérem rajtatok. Tehát ne mondd, hogy nem tudsz rólam, mert csak úgy nem tudhatsz rólam, ha befogod a szemedet, füledet, meg talán a szádat is, azt ritkában fogod be, de a szemedet, füledet tuti, és akkor mondhatod, hogy de hát én nem tudtam rólad. De ha valaha néztél, ha valaha hallottál, akkor tudsz rólam. Akkor tudsz rólam. Úgyhogy, ha mégsem fogadsz el engem, ha mégsem tisztelsz engem, ha mégsem keresel engem, akkor illik rád az a szó, figyelj, hogy az igazság útját álló gonosz ember. Az igazság útját álló, az igazságot felismerni nem akaró, vagy ha felismerő, akkor tagadni akaró ember. És ez nem egy vádüzenet, ez csak, basszus, ez itt van a Bibliában, most mit csináljak vele? Én is ilyen voltam. Emlékszem, amikor valaki elkezdett nekem a Bibliáról beszélni, a kereszténységről beszélni, én azt rögtön elkezdtem támadni. Miért kezdtem el támadni? Azért, mert idegesített ez a vallásos hókusz-pókusz. Én a füstölőt láttam, meg a csuhás embert, meg a képmutatást, meg az élettől elidegenedett fura életformát, amit ezek éltek. Miért akarsz rám erőltetni egy ilyen hülyeséget? Mit értettem én, hogy most emögött mi van, vagy hogy van, vagy mi a különbség az igazi bibliai üzenet, meg a vallás között? Nem tudtam, de rögtön támadtam. Én az úgymond zsigerileg az igazság útját álló ember voltam. És hányan vagyunk ilyenek? De figyelj, ne legyünk zsigeri emberek. Tehát van agyunk, intelligens lények vagyunk. És attól, hogy van néhány olyan üzenet, amely nem szimpatikus nekünk, és hogy a Biblia üzenetét nagyon sokan és nagyon sokszor forgatták ki, és használták egy nagyon is jogosan elítélhető módon, egyáltalán nem vonzó és nem szimpatikus módon, attól még adhatunk neki egy esélyt, hogy van mögötte gyönyörű igazság. És mondok még valamit, hogyha igazán őszinte emberek akarunk lenni, igazán a valóságban élő emberek, akkor még akkor is el kéne fogadnunk Isten létét, hogyha ő tényleg egy nem szimpatikus valaki. Miért? Mert csak egyszerűen létezik. Mert egy személyes embert vizsgálva, egy végtelen, és egy végtelen, oké, egy Egy olyan valóságot vizsgál, amely egyrészt végtelen, másrészt pedig létezik benne a személyesség, egy személyes végtelen végső okot kell, hogy feltételezzek. Még akkor is, hogyha ő egy önkény úr, és mindannyiunkat meg akar ölni, és mit tudom én, mit akar csinálni, rabszolgasorba hajtani, hogyha nagyon nem kényelmes nekünk, hogy van egy Isten, hát akkor is nem élhetek öntagadásban, nem élhetek a valóság tagadásában, ha egyszerűen kell lenni egy Istennek. Ránézek a világra, és kell lenni egy Istennek. Okokozati összefüggés, józan paraszti ész. És milyen ostoba lennék az igazság útjába állni. Ez mint a lányom csinálja mostanában néha, hogy mondunk neki valamit, és nem akarja hallani. És azt mondja, nem akarom, nem akarom, de attól még van, attól még mondom. Tudod, nem mehetsz el este, nem akarom, de jó, értem én. Ne mondjad. Jó, értem, de ne csináljuk, nem jó. Isten haragszik erre, és joggal haragszik, mert a kép az az égő ház képe. Ugye a világunk egy égő ház, és van ki, van egy vészkijárat, és nincs füst a lépcsőn, és így ki lehet menni, így fájdalom nélkül lehet élni, van élet, értitek? Az életnek van egy tökéletes receptje, az evangélium, az ezzel kezdtük. És az az ember, aki ezt önmaga elől el, aki útját állja ennek az igazságnak, akár csak úgy, hogy önmagát fosztja meg tőle, szükségtelen, szörnyű szenvedésre ítéli magát a saját életében. Miért tennéd? Miért tennéd? Ne tedd. Ismerd fel és fogadd el. És van egy tökéletes recept az életre. És igen, amivel kezdtem, hogy Krisztussal együtt keresztre vagy feszítve, élsz, de már többé nem te, hanem a Krisztus él benned, azt az életet viszont, amit testben élsz, az Isten fiába vetett hitben éled, aki szeretett téged és önmagát adta érted. Ez egy kicsit nehéz, de csak gondolj bele, hogy mi történik. Az történik, hogy amikor hiszel Jézus Krisztusban, akkor a te gyenge és mulandó életedet ő lecseréli az ő rendíthetetlen örök életére. Ez olyan, mintha, nem tudom, mi a jó példa, nehéz jó példákat mondani, mert ez olyan, mintha neked van egy bankkártyád, és van rajta 200 000 forint. És akkor azt mondom, kérlek, add ide a bankkártyádat, ketté vágom, és adok helyette egy másikat. És kérdezed, ezen mennyi van? 200 milliárd, de dollár van. Tehát ez a csere, érted? Tehát ez a csere. Ez jó csere. Hova lett a 200 000 forint? Mit csináltál vele? Hát izé, most mit zavar? Lekukáztam. Hogy tehettél ilyet? Én ezt nem akarom. Ez egy kegyetlen vallás. De érted, tehát, hogy csak egy bankkártyád lehet, ez a... Csak egy Istened lehet. Nagyon jó. Ez egy jó kép. Csak egy Istened lehet. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne legyenek bankkártyáid. Csak egy. De az király. Ez lesz a címe. Ki a bankkártyád? Az üzenetnek. Most kicsit viccelünk, de érted a képletet? Ez a képlet. Hogy az élet, tehát próbáltuk ezerféleképpen, és csak egyszerűen nem működik. Mindig kudarcot vallunk, mindig elfogy az energia. A 200 000 forint nem elég, érted? Nem elég. Hidd el, nem elég. És Isten azt mondja, hogy nekem van egy tökéletes megoldásom. Elfogadnád? Elfogadnád? És nagyon sokan úgy döntenek, hogy nem. És nagyon sokan úgy döntenek, hogy még útját is állják ennek az igazságnak. Akik azt mondják, hogy létrehozok egy rendszert, amely megoldja az emberi életet Isten nélkül. Erről szólt a nagy francia forradalom, erről szólt a felvilágosodás. Ez a humanizmus kezdete. A humanizmus nem azt jelenti eredetileg, hogy emberközpontú, hanem Isten nélküli. A humanizmusnak az volt a lényege, hogy Istent, mint minden dolgoknak a mértékét kivegyük a képből, és ehelyett az embert helyezzük a középpontba. A kezdeti humanisták, az első humanisták, bibliai humanisták voltak, akik azt mondták, hogy a kereszténységnek, a Bibliának a középpontjában nem az egyház és a vallás áll, hanem az ember. Mert Isten az embert szereti. Isten az emberért adta az élet, az emberért adta az életét. Hogy Istennek az ember annyira fontos, hogy is mondta, hogy szeretett téged és önmagát adta érted. Nem az egyház, nem a vallás, nem a forma, nem az erkölcsi kiválóság, nem a bla 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 bármi, hanem az ember, te. De azt gondolom, hogy abban a történelmi korban az embereknek elege lett a vallásból, elege lett az egyház hatalmából és uralmából. És a megvilágosodás, a felvilágosodás a mosással együtt kidobta a gyereket is. Vagy hogy van, a fürdővízzel a gyereket is kiöntötte. Meg akartak szabadulni az egyháztól, és úgy volt a legegyszerűbb, hogy megszabadultak Istentől. És ebből lett a modern humanizmus, amely már tagadni akarja Isten létét, amely úgy jött létre, hogy ki kell találnunk egy filozófiát, ki kell találnunk egy gondolkodásmódot, ki kell találnunk egy módszert az életre, amiben nincs Isten. Mert elegünk van belőle, mert nem akarjuk, nem akarunk egy Istent magunk fölött. És gondoltak az egyházra, és gondoltak a vallásra, és gondoltak a világi intézményre, amely egyházi köntösbe bújt. De ők akkor ezt tudatosan gondolták, de nekünk itt már csak annyi marad, hogy csak tagadjuk, és tagadni akarjuk, és útját álljuk, és útját akarjuk állni, de miért is? Ezzel kezdte Ternő. Ne menj föl a létrára. De miért is? Azért, mert megütnek. De miért is? Azért, mert leüntenek hidegvízzel, de már rég nem öntenek le hidegvízzel senkit. De csak egyszer nem megyünk föl a létrára. Miért is? A kultúránknak része lett, hogy egy gonosz, az igazság útját álló filozófiával élünk. De miért is? Miért is? Miért is? Isten annyira szeretett téged, hogy minden adósságodat kifizette. Az életét adta érted. És nem csak odaadta, hanem éli is érted. Miért is akarod ezt visszautasítani? Miért vágod az arcába a békeszerződést? Miért is? Úgy értem, mindent neked adna. A bankkártya rajta a 200 milliárddal. Nem lehet számszerűsíteni. Úgyhogy kérlek, juss új felismerésre. Kérlek, légy tudatos. Kérlek, ne légy ösztönös ember, ne légy sodródó ember, ne légy olyan, aki csak a saját kultúrájának a tükörképe. Mert mindenki béget, én is bégetek. Mindenki jobbra megy, én is jobbra megyek. Kérlek, légy tudatos ember, hozz saját döntést. És a saját döntéseidet pedig hozd meg felelősen. Megint ne a saját vélekedéseid, megint átgondolatlan visszhangjaként, hanem hozz komoly döntéseket. Az élet túl értékes ahhoz, hogy elszúrd. Túl értékes ahhoz, hogy ostobán elvésd a célját. És ne érezd magad felelősnek, hogyha nem vagy már mai gyerek, és most jössz rá arra, hogy hát végig ebbe a kategóriába tartoztál, amiben én is, hogy ellenálltunk az igazságnak, és feltartóztattuk, ha máshol nem, a saját szívünkben az igazság útját. Ne légy önvádló, mert az egész világunk ilyen, erre tanítottak minket, erre képeztek ki minket, ezt várták el tőlünk. Ugye, egy lázadó, gonosz világban nőttünk föl, egy jó világban, de amely végig istentelen volt, és az istentelenségét megtanította nekünk is. Tudjátok, mit csináljunk most? Itt a javaslatom, és ezzel befejezzük. Legyünk mi is lázadók. Legyünk forradalmárok. Lázadjunk föl a humanizmus ellen. Lázadjunk föl a hitetlenség ellen. Lázadjunk föl a birka szellem ellen. Nem? Nem jó gondolat? Merjünk szembenézni a tényekkel, és hogyha azok a tények egy végtelen személyes isteni lény létére mutatnak rá, és nézz utána az apologetika anyagnak, meg fogod találni valahol itt ezen az oldalon, apologetika, Isten már pedig van című előadás, vagy apologetik, vagy a visszavalósághoz.hu, gondolkodásforradalma.hu, ott is ott van. Oké, gondolkodásforradalma.hu az egy hosszabb anyag, de a végén annak is ott van. Mind józanul gondolkodó emberként vagyunk hívők. Adj magadnak egy esélyt. Ne tartozz abba a körbe, akik úgy élik, és úgy is fejezik be az életüket, hogy Isten ellen lázadnak. Mert Isten erre haragszik, és nem igaz, hogy mindenki Isten barátja. Aki ellenáll az igazságnak, aki az égő házban elhallgatja, hogy van egy kiárat, aki az égő házban a tűzbe küldi az embereket, az nem jó fej. Az nem jó fej. Én nem akarnék az az ember lenni a te helyedben, aki ezt megteszi. Nem akarnék a helyedben lenni. Úgyhogy légy bátor, légy forradalmár, akár saját magaddal szemben is. Megéri. Igaz? Megéri. Úgyhogy itt hagyjuk abba, én mondanék egy imát, és hogyha hallgatod ezt a felvételt, vagy nézed ezt a videót, akkor ez az ima lehet, hogy neked szól. Ez egy nagyon egyszerű ima lesz. Azt a bizonyos evangéliumot, az örömhírt, hogy Isten kifizette minden adósságodat, ezt fogjuk elfogadni. Mint egy ajándékot. Mit tudsz csinálni egy ajándékkal? Elutasítod, vagy elfogadod? El akarod utasítani? Utasítsd el, rendben van. De akkor Isten úgymond neheztelése rajtad van. Mert azt mondja, hogy miért állod útját az igazságnak. Inkább fogadd el. Mit kell még csinálni az ajándékkal? Mit lehet még csinálni? Élni vele. Elfogadni és élni vele. Kaptam egy új biciklit, és te mit csinálok? Biciklizek, és örülök. És ugyanígy Isten egy új életet ad neki, neked. Kérlek, fogadd el az új életet, és aztán élj vele, minden nap. Élheted azt az életet, ami Istené, úgy, hogy tudod, hogy ő szeretett téged, és önmagát adta érted. Mondok egy ilyen imát, és bárhol vagy, ülsz a kocsiban, vasalsz, ha vannak körülötted emberek, akkor csak magadban, senki meg ne tudja, magadban mondd el, mondd Istennek azt, hogy itt vagyok, én vagyok az, én elfogadlak téged. Lehet? Mondunk egy ilyen imát? Készülj fel, most fogunk mondani egy ilyen imát. Mondd el velem, most, mondd el velem te is. Mennyei atyánk, mindenható Isten, az az Isten, akit felismertünk az alkotásaid értelmes vizsgálatából. A végtelen személyes végső ok, a valóság végső oka, Isten. Azt olvastuk a Bibliában, hogy itt voltál a Földön 2000 éve, Jézus Krisztusnak hívtak, és meghaltál mindannyiunk bűnéért, mindannyiunk hibáiért, mindannyiunk helyett, mindenkinek kifizetted a bűnét, az enyémet is kifizetted. És ha én elfogadom, amit tettél, ha elfogadlak téged, mint a megváltót, mint a helyettesítőmet, mint a megmentőmet, akkor örök életet adsz nekem abban a pillanatban. Ez az evangélium, ez az örömhír, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki csak hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ha elfogadod, örök életed van, azonnal. Úgyhogy csak kérlek, fogadd el, mondd utánam, elfogadlak Jézus. Elfogadlak. Adj nekem örök életet. Bocsásd meg a bűneimet, és adj nekem örök életet. Elfogadlak, Jézus. Bízom benned. Elfogadlak. Ámen. Ámen. Ha ezt az imát elmondtad, örök életed van. Hogyha holnap nem vagy benne biztos, hogy örök életed van, mondd el ezt az imát újra. Van, aki több százszor elmondta már. Valószínűleg már az elsőnél is örök életed volt, de a lényeg az ez, hogy az igaz ember hitből fog élni. Az Istenbe vetett hitből. Az ő tetteibe vetett hitből. Az evangéliumba vetett hitből. Amen. Amen. Köszönöm a figyelmeteket. Hogy? Lázadás, ez lesz a cím, lázadunk. Sziasztok, köszönöm, hogy eljöttetek. Nagyon röstelem, hogy nem ismertelek meg elsőre, de...